lion.
Ha ismereteid Afrikáról, a Piedone idevágó részéből szerezted, és annyit tudsz, hogy ott jobbára meleg van, az emberek fura nyelven beszélnek, és kedvesen mosolyognak, akkor jó hírünk van.
Vasárnaponként 11-től délig Afrika Café.
A Rádió Café magazinja Afrikáról, de Humidórival és Kempeszonellel. Afrika Café. Feketén-fehéren.
A műsor támogatója az Afrikai Magyar Egyesület.
Sziasztok, szép napot mindenkinek, az Afrika Fét halljátok itt a Rádió Cafén Kembe Szorellel.
És Beumi Dórival, és a szokásos menetrendünkkel jövünk ma is, ahogy azt megszokhattátok már. Tehát ez azt jelenti, hogy lesz egy stúdió vendégünk, aki nem más, mint Dornbach Mária. A hölgy írt egy könyvet, afrokubai szantéria címmel, erről fogunk vele beszélgetni.
Istennek majd. A leveses tálban egyébként ez a könyvnek a címe, és valóban az afrokubai szantéria. Ez a téma, hát megtudjuk, hogy valójában mi ez, a Yoruba kultúráról lesz szó. Tehát nagyjából 3-4 órán keresztül, aztán 3-4-12 magasságában Molnár László mérnök urat fogjuk felhívni, aki a 4 keréken 5 földrészen állt expedíció vezetője és főszereplője, és éppen a mai napon fognak Mauritániába érkezni, úgyhogy reméljük épségben van, és tud majd a telefonhívásunkra válaszolni.
Hát így van, ez mindenképpen Mauritániára furcsa hírek jönnek mindig, de sosem igazolódnak be. A műsor vége fele a program ajánlóval is tudunk kedveskedni.
Még az egy egész csókorra.
Hát megint dömping van, úgy van. No, és természetesen, hogyha már szantériáról van szó, akkor hasonló jellegű zenét is hallhatunk ma az Afrika Féban. Szantériát fogunk hallgatni, következik rögtön erről a kis CD-ről az első nóta, Elegua.
Ayo o moni ala wana ko mama kenya irawo o barasu ayo eke ejudara o moni ala wana ko mama kenya irawo Eke
Oh,
ye ele gwa bara un soro godo omo lo wo sire o
Afrikafét halljátok itt a Rádión Cafén, és Dornbach Mária meg is érkezett hozzánk. Szervusz!
Szervusztok!
Fia, köszönjük, benne, hogy eljöttél. És ugye azt nézegettük, mert ezt a, vagy hát igazából hallgattuk, te hoztad nekünk ezt a nagyszerű muzsikát, és kérdeztem tőled, hogy tudod-e, hogy miről énekelnek?
Igen, ez egy Santeria kazetta, rituális zene, istenekhez szóló énekeket, illetve dob kísérettel énekeket hallottunk. Az első három a Panteonban, a Santeria Panteonjában a három legnagyobb hatalommal bíró istenségnek a dala. Elegua, Ogun és Ochosi a három harcos. Eleguával kezdődik minden szertartás, neki felajánlott áldozattal, hiszen ő egy incselkedő, jó is, rossz is egyszerre, mint ahogy az istenek általában is az emberek, akik nagyon emberarcú istenek egyébként ebben a vallási kultuszban.
Ő milyen nemű?
Ő férfi, férfi, abszolút férfi. Ő az utak és a... Ő az utak és a sors istene, aki az ember előtt, képletesen mondva, az ember előtt jár és megnyitja előttem a jó utat. A két párja, két kísérője, Ogun és Ochosi. Ogun a fémek, a fémeszközök, a szavanna istene, ő is férfi, és egy harcos istenség. Ochosi pedig a vadász, a vadászat istene, aki nyilával szintén Elegvá kíséretében a hívők előtt járja az utat képletesen, és nyilával elhessent és elzavar minden ránk fenyeget, vagy minket fenyegető veszélyt.
És akkor hát kezdjük is el, vagy csatoljunk vissza, hogy akkor melyik kultúráról is beszélünk, aminek ezek az istenségek a tárházunkban vannak, vagyis hát irányítják ezt a kultúrát.
Az azért viszonylag köztudott szerintem Magyarországon is, hogy a 16. század kezdetén Afrikából rabszolgákat szállítottak az új világba, így Kubába is többek között, és a kubai Santeria a nigériai eredetű Yoruba rabszolgáknak a vallási kultusza, amely tovább él, mint a mai napig Kubában. 16. században ugye intézményesült is a rabszolgakereskedelem, ők délnyugat Nigériából származtak el az új világba. Az új környezetben, kulturális és politikai és gazdasági környezetben természetesen ezeknek a fekete rabszolgáknak az anyagi kultúrája nem került át az új hazában. Csak azt tudták utána feltámasztani és újra rekonstruálni, ami a fejükben elfért, amit magukkal tudtak vinni. Tehát a vallási hiedelmeiket, mítoszaikat, folklórjukat, zenéjüket, nyelvüket, És ezek a kulturális elemek évszázadokon keresztül a nagyon sajátos spanyol és részben portugál gyarmati társadalomnak köszönhetően tudtak tovább élni.
Ez nekem érdekes, mert ugye én úgy tudom, tehát az a fele érdekes, hogy egy elég erős vallás lehet, vagy kötődés lehet a múltjukhoz, már akkor is, hogyha eddig kitartott, mivel azokat a rabszolgákat, akiket elhurcoltak, ugye szánt szándékkal úgy logisztikázták csúnya szóval, hogy egy környékre ne nagyon kerüljenek egy helyről származó emberek. Mégis megmaradt ez a vallás. Ez mitől? Ennyire erős tényleg?
Ennyire erős, hiszen azt tudni kell, picit visszamenve a kérdésedre válaszolva, a jorubák megérkezése előtt Kubába kongói területről hoztak bantu rabszolgákat. Tehát ők tömegesen körülbelül másfél-két évszázaddal korábban érkeztek Kubába. Az ő vallásuk, mire a tömeges joruba rabszolgák megérkezése előtt már jobban integrálódott a katolikus vallásba, és kisebb elemekben él tovább. Azt, hogy ez egy erős törzsi vallás volt, a joruba vallás, mint törzsi vallás Afrikában is sokkal gazdagabb, többrétűbb vallás volt, mint az összes többi környező nép törzsnek a vallása. Azt kérdezett, hogy ugye általában a rabszolgákat nem törzsi származásuk szerint helyezték el, vagy foglalkoztatták az új világban. Ez részben igaz is, de elsősorban ezeken a spanyol portugál gyarmatokon mégsem így történt, hiszen a fekete rabszolgákat a gyarmati mezőgazdaságban foglalkoztatták. Na most egy-egy cukornád ültetvény több száz rabszolga munkaerőt kívánt. Tehát itt igenis tömegesen maradtak együtt egy-egy törzsből származó rabszolgák. Egyrészt ez is lehetővé tette, hogy ezek a kultuszok tovább éljenek. Másrészt pedig az is lehetővé tette, hogy ugyan tudjuk a rabszolgaság történetét, gyarmatosítás történetéből, hogy a katolikus egyház azért valahol áldását adta a gyarmatosításra, természetesen meg a rabszolgakereskedelemre is, egy feltétellel, hogy azért a hittérítést valamilyen formában előírta, de hát azért a fekete ember is nagyon invenciózus volt, mert nagyon hamar rájött, hogy ez a hittérítés, ez eléggé formális. Tehát mindenki kapott katolikus nevet, mindenkinek kötelező volt katolikus imákat mondani, katolikus szentek ünnepén lehetett a saját isteneiknek dobolni, énekelni. Tehát elég hamar rájöttek a rabszolgák, hogy itt egy felszíni szinkretizmus mögé el tudják rejteni. Egy katolikus maszk mögé nagyon jól el lehetett rejteni az afrikai kultusz elemeit. Nagyon egyszerűen mit csináltak, egyszerűsítve. Minden istenséget párba állítottak egy katolikus szenttel. Külső közös tulajdonságok alapján például itt van Csangó, aki a tűz, a villám, a dobok, a férfiasság istene, tehát egy rendkívül erőteljes, egy harcos istenség, férfi isten természetesen, mert ráadásul Nigériában Sangó a történelmi figura is volt, Ojó hatodik királya, aki aztán később istenné alakul alakja. Kubában pedig párba állították Szent Borbálával egy női katolikus szent. Semmi más nem szolgált az azonosítás alapjául, mint Szent Borbála, a tüzérek védőszentje, emblematikus színe a vörös, Csangónak úgy szintén, és hogy ezt a párvaállítást még azért valamilyen mítosszal is magyarázzák, létezik a joruba mitológiában egy olyan mítosz, hogy Csangó igen kicsapongó férfi lévén az egyik szorongatott helyzetéből úgy menekült meg, hogy aktuális szeretője levágta a haját, ráragasztotta a fejére, ráadta a női ruháját, és így szépen ellovagolt a ellenségek gyűrűjéből.
Egy korabeli transzvesztita.
Hát ez nagyon találékony. A zene után fogjuk ezt a nagyon-nagyon sok érdekes történetet tovább hallgatni Donok Máriától, hogyha nektek lenne kérdésetek, akkor a 0629-98-98-os számon ezt megtehetitek.
Így van, és akkor következik most Ogun, és majd rátérünk, hogy mi a katolikus megfelelője esetleg neki is.
Ogun, ocsáreré, ó, olú, ó, ikimondá. dance.
Az Afrika Cafét itt a Rádió Cafén, és Ogun dalát hallhattuk most. Ogun melyik katolikus szentnek a másodpéldánya, mondjuk így?
Ugye Ogunról mondtam, hogy ő a fémek, fémeszközök és a szavanna istene. Itt a párbaállítás abszolút egyértelmű. Ki más, melyik katolikus szent lehet a párja, és minek alapján? Hát Szent Péter, mert a kezében ott van a mennyország kapujának a kulcsa. Tehát ott van a fémeszköz.
Hát a Ogun is egy nagy szakállas férfi volt, gondolom. Jó, viccelek csak. Ja, Dóri, nem tudom, látom, hogy jönnek valami SMS-ek.
Azt kérdezte egy hallgató, hogy a batadobokról szeretne hallani. Máriától valamit, nem tudom, hogy ezt mennyire tudjuk kielégíteni a hallgatók.
Hát a batadobok Santeriának a rituális zene eszközei, zeneszerszámai. Együttes az mindig három dobosból áll, három batadobot használnak, amelyek különböző méretűek természetesen. Ezeknek az előállítása vagy elkészítése is szintén rituális körülmények között zajlik, ráadásul vallási specialisták végezhetik csak. Ez egy ilyen homokóra formájú dob, mind a két végét kecskebőrrel, ráfeszített kecskebőrrel zárják le, és tulajdonképpen ez a két vége az ütőfelület.
A zene alatt beszélgettünk arról, hogy én megkérdeztem tőled, hogy van-e a Santériának köze a fekete mágiához?
Nincs. nincs, egyértelműen nincs. Na most, ugye attól függ, hogy mit értesz fekete mágia alatt, mert természetesen a szanteriában is űznek és gyakorolnak vallásos mágikus eljárásokat. Ugyanúgy, mint a magyar néphitben is, amennyiben fekete mágiának tekintjük mondjuk Magyarországon azt, hogy meg szeretnék szabadulni a férjemtől, vagy egy férfit meg szeretnék szerezni, és erre nagyon ragyogó praktikák
vagy
vannak.
Rontást le kell venni.
Vagy rontást le kell venni például. Így van. Tehát, hogyha ezt fekete mágiának nevezzük, akkor ilyen értelemben van. Én ezt nem nevezem fekete mágiának. Tehát ilyen vallásos mágikus eljárások persze a szanteriában is vannak, hogy melyik például egy nagyon hathatós módja annak, hogy hogyan szabaduljak meg esetleg a megunt férjemnek. Veszek 5 narancsot, nem véletlenül narancsot, mert ugye annak narancssárga a héja, és Ocsun istennő, aki a pénz, a szerelem és a gazdagság istennője, tája elé helyezem, 5 napon keresztül ott van, és minden nap belerúgok az 5 narancsba az ajtó felé, és közben mondom, hogy ahogy ez a narancs távolodik a házból, úgy menjen el az én férjem is.
Ezt közben nem takarítok, és ezért megy el.
És ezt nem lehet tudni, hogy ez ennyire hatékony, de kedves hallgatók, akár ki is próbálhatják majd.
És aztán írjátok meg.
És azt írjátok meg, hogy mi történt. Engem az érdekelne, hogy miért választottad ezt a kultúrát, amiről aztán megírtad az Istenek a leveses tájban című könyvedet?
Hát teljesen véletlenül választottam. 71-72-ben én spanyol-német szakos bölcsész hallgató voltam, és negyed év után, 71-ben kikerültem Kubába egy évre ösztöndíjjal, hogy egy kubai íróból megírjam a szakdolgozatomat. Első héten Havanna belvárosában, régi városrészében sétálgatva, ugyanilyen dobzene ütötte meg a fülemet, amiről ugye már egyértelműen hangzás után kiderült, hogy nem az általunk ismert latin-amerikai, jól ismert latin-amerikai zene. És a kubai barátaimat faggattam, hogy ez milyen zene. Mondták, hogy jaj, ezzel nem kell foglalkozni, ez boszorkányság, feketékhez kötődő, boszorkánysághoz kötődő, kapcsolódó dolog. Hát ez nyilvánvaló, hogy rögtön egzotikusan hangzott.
Bocsáss meg, hogy félbeszakítalak, de a hozzáállás most is ugyanez Kubában?
Nem.
Tehát ez megváltozott azóta?
Ez tulajdonképpen akkor is egy
szélsőséges hozzáállás volt
egyrészt, másrészt pedig Kubában nincs olyan ember, aki ha nem hívő is, ne tudná, hogy pontosan milyen rituális tárgy mit jelent és mihez köthető. Tehát mindenki tudja, akár gyakorolja, akár nem. Azt, hogy boszorkányság, van, aki fél tőle, és akkor nyilván ugye a boszorkányság kategóriájába sorolja az egészet. Tehát így kezdtem el vele foglalkozni, először irodalmi szinten, tehát megnéztem a bibliográfiában, mi található, mi hozzáférhető. Nos, ehhez még azt is tudni kell, hogy 71-72-ben a kubai politikai helyzet azért olyan volt, hogy vallások felé, tehát semmiféle vallási megnyilvánulás felé ugye a rendszer nem volt nyitott, tehát főleg ezek a államilag nem ellenőrizhető, nem intézményes vallások, ezek abszolút, ezeknek a gyakorlása tilos volt, hiszen egy katolikus templom köré gyülekező híveket könnyen lehetett ugye azért ellenőrizni, még egy szantéró házába járó vallási közösséget nem. Tehát ez is indokolhatta akkor az informátoromnak azt a útbaigazítását, hogy boszorkányság, és nem kell vele foglalkozni. És akkor egyre mélyebbre ástam magam, és bekerültem egy vallási közösségbe, ahol aztán én nagyon sokszor visszamentem Kubába, és a hierarchikus lépcsőt szépen végigjártam egészen addig, hogy 1986-ba beavattak.
És az mit jelent?
Hát a beavatás az azt jelenti, hogy pap szantéró leszel, bizonyos, tehát egy panteonszerű felépítésben megkapja az ember több istennek a rituális tárgyait, és attól kezdve bizonyos kötelezettségeket ró rád egész életedben, mert nem csak hívő vagy, hanem a vallásban bizonyos eljárásokra felhatalmazott vagy, alapíthatsz saját vallási közösséget, stb.
Akkor ez azt jelenti, hogy te egy pap vagy, igaz?
Papnő.
Papnő.
És van férje?
Szentérő pap.
Narancsos? Nem, hülyeske.
Jó. Egy szentérő pap, aki majd a hírek után, ami nem más, mint a kultúrvilág hírei, el fogja nekünk mesélni, hogy ez így a hétköznapokban milyen kötelezettséggel jár. Úgyhogy mindenképpen maradjatok velünk, Dornbach Mária továbbra is a vendégünk, és bátran írhatok SMS-t a hírek alatt is a 0629986-98-os SMS számunkra. Yes. Radio Cafe.
You've got a friend. Hey, yo. Újra vidámabbak.
Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café.
Vidámabbak.
Starsky és Hot Jazz Club.
Nem jó. Ez egy szakműsor.
Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
Vidámabban.
Minden vasárnap megrendezésre kerül.
Magyarul.
Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdettel.
Nem jó.
Starsky és Hot Jazz Club újra és vidámabban vasárnap este 10-től éjfélig.
Feles hírek, kultúrvilág.
12:30 van, sziasztok, Kelet Ímea vagyok. Ma lesz az Oscar gála a Los Angeles-i Kodak Színházban. 82. alkalommal adják át az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia díjait, az Oscar szobrocskákat. Steve Martin és Alec Baldwin lesznek az est házigazdái. A technikai kategóriákban 3, a többi kategóriában 5 jelölt van. A legjobb játékfilmek listáján viszont 10 alkotás szerepel idén. 1943 óta nem volt ennyi. A két nagy esélyes itt az Avatar és a Bombák Földjén című film. Az Aranymálna díjakat viszont már kiosztották Los Angelesben, ezeket hagyományosan egy nappal az Oscar gála előtt adják át. A Transformers a Bukottak bosszúja lett a legrosszabb film, míg Sandra Bullock kapta a legrosszabb színésznő díját a Minden Steve-ről című filmben nyújtott alakításáért. A színésznő Aranymálna győzelmének pikantériája, hogy idén Oscarra is jelölték a The Blind Side, vagyis a Vakoldal című filmért. Ha ma este elnyeri az Amerikai Filmakadémia elismerését, akkor ő lesz az első a filmtörténelem, aki egy hétvége alatt aranymálnát és Oscart is kap. Ázsiai aranymaszkokból nyíli kiállítás jövő pénteken a Néprajzi Múzeumban. A tárlat Zelnik István műgyűjtő értékes kollekciójából mutat be néhányat. A gyűjtemény 2,5 évezredet ível át, legrégebbi darabja az időszámítás előtti 5. század tájáról való. A tárgyak között vannak vallási és halotti maszkok, rituális és színházi célú állarcok, a gyűjtemény skorpió formájú törzsi maszkja pedig egyedülálló. A maszkok zöme dél-kelet-ázsiai eredetű, a közönség a kiállításon világviszonylatban is ritka műtárgyakat csodálhat meg. Az elnék gyűjteményből 24 arany és 3 ezüst maszkot állítanak ki a Néprajzi Múzeum június 20-áig látogatható tárlatán. A legmagasabb állami kulturális díjjal tüntették ki Stevie Wondert Franciaországban. Az 59 éves amerikai énekes a Művészet és Irodalom Parancsnoka nevű elismerést vehette át. A kulturális minisztertől Párizsban Stevie Wonder 2006-ban elhunyt édesanyjának és azoknak ajánlotta a kitüntetést, akik szavai szerint lehetővé tették, hogy átvehesse a francia állam elismerését. Ezek voltak a kultúra hírei, friss hírekkel legközelebb délben jövök, sziasztok!
Baba ochozik, omuan ilodak, alama laude.
Folytatódik az Afrika Café, itt a Rádió Cafén, Kembe Szorella, Behumi Dórival és vendégünkkel, Dornbach Máriával, akinek 2009. decemberében jelent meg Istenek a leveses tálban az Afrokubai Szantéria című könyve. És hát nagyon-nagyon sok mindenről beszélgettünk, főleg ugye ezt a kultúrát tekintve szemezgettünk, vagyis hát Mária nagyon sok érdekes történetet mesélt nekünk, és hát azzal a felütéssel fejeztük be a zene előtt, illetve a hírek előtt a beszélgetést, hogy kiderült, hogy Mária egy felszentelt papnő, méghozzá ennek a vallásnak a felszentelt papnője. Ez mit jelent itt Magyarországon a hétköznapokban?
Nem csak Magyarországon, tehát hogyha valakit beavatnak, engem többek között Csangó a fejem védő istene, és Ocsuna az istenanyám, tehát elég jól el vagyok eresztve, mondhatnám. Ha még egyszer születnék is, azt hiszem, ugyanezt a Isten párost kérném magamnak, ha lehetne választani, de ők választanak engem, és nem én őket. Ez azt jelenti, hogy bárhol élsz a világban, élhetsz Magyarországon is, az avatásod során, az avatási nagy jóslás során a főpap, a babalao elmondja az életutadat egészen addig a pillanatig, és fölvázolja a jövődet, tabukat állít föl, meghatározza azt a formát, ahogy egész életed során az isteneidet tisztelned és ápolnod kell. Tehát ahogy a vallási gyakorlatodat minden, a hét minden napján meghatározóan kell cselekedned. Minden fontos döntés előtt az isteneket megkérdezni, az isteneket jól tartani, ők is ugyanúgy szeretnek enni, inni, mint mi, tehát különféle áldozatokkal kedveskedni, időnként állatáldozatokkal a mágikus erejüket életben tartani, stb.
Ne haragudj, de ezt így én nem, vagyis hát el tudom képzelni, de egy elég furcsa kép tárul elém,
hogy budapesti
lakásban otthon van egy oltár, és akkor ott szoktál például állatáldozatokat bemutatni?
Én nem, egyedül nem, de 2000-ben, tehát 86-ban avattak be, és 2000-ben jött el ide egy olyan szantéró, aki elvégezte azokat az állatáldozatokat, amelyeket akkor kellett volna elvégezni, amikor az istenek beköltöztek a lakásomba, vagy a házamba.
És mit szóltak az istenek, hogy ennyi évvel később történt meg?
Ez egy nagyon érdekes dolog, mivel ez nem egy intézményes vallás, ezért nagyon, például többek között nekem ezért is fantasztikusan megható és nagyon meggyőző. Ezek nagyon emberarcú istenek, akikkel akikkel nagyon jól lehet egyezkedni. Uh-huh. Mindig a szándéka fontos. Én emlékszem, hogy amikor 72-ben ugye 40 kiló Istennel eljöttem, 86-ban eljöttem az avatásom után ugye 40 kiló Istennel, megkérdeztem a keresztapámat, hogy na jó, de például nálunk nincs kókuszdió, ami alapvető rituális kellék. Mi a csodát csináljak? Hogy fogok jósolni? Hogy kérdezem meg őket? És akkor ő kiszárított egy kókuszdió héjat, abból levágott 4 darabot, és mondta, hogy akkor ezzel helyettesítsem. De akkor elmondtam, hogy jó, de hát nálunk még ilyen gyümölcs sincs, meg olyan gyümölcs sincs, meg egy csomó olyan rituális étek, az Istenek kedvence, mondta, és ez egy nagyon-nagyon fontos mondat, és azt hiszem az egész vallási kultusznak ez a mottója, hogy azzal kell beérniük, amit van. Uh-huh. A lényeg az, hogy azt te jó szívvel add. Uh-huh. És mindig hallgass az intuíciódra, a megérzésedre.
És öltözködésben van valami elvárás, tehát valami tradicionalitás?
Egy évig, avatás után egy évig az ijávó, az újonc, ugye az újjászületett, aki szimbolikusan ugye kisgyerek, újszülött, egy évig tiszta fehérben jár, és hát ott is vannak különféle megkötések, hogy hogyan kell viselkednie egy évig. Egy év után gyakorlatilag a ruházkodásban, tehát az öltözviseletben nincs megkötés. Természetesen nagyobb szertartásokon az ember, a szantíró, a beavatott magára ölti a Istenének a jellegzetes viseletét, ruháját.
És a családod ezt így hogy kezeli?
Mindig kérik a jósatokat.
Hát, igen. A családom hozzászokott, amikor ugye az első istenek 73-ba költöztek be, tehát Elegva és a három harcos 73-ba költözött be a lakásunkba, és utána folyamatosan bővült a Panteon, és a kislányom egyszer, azt hiszem olyan 4 éves lehetett, megkérdezte, hogy ugye hát mik ezek? És hát mondtam, hogy tudod, ez úgy van, hogy a Jézuskát mindenki sokféleképpen képzeli el, mert senki se látta, hogy milyen. Vannak a földön olyan emberek, akik úgy képzelik, hogy a Jézuska az egy cementfejben lakik. De hogy miért kap cukrot, miért kap csokoládét? Mert ezek az emberek úgy képzelik, hogy nem gyertyát gyújtanak neki, vagy virágot visznek a templomba, hanem cukorkával kedveskednek neki. Uh-huh. Tehát mondjuk ő azért úgy bele nevelődött ebbe az egészbe. Hát amikor az állatáldozatokat 2000-ben elvégeztük, akkor családom száműzve volt mondjuk 2 napra itthonról, ez tény.
Hát ez egyébként egészen fantasztikusan és különlegesen hangzik, és én nagyon boldog vagyok, hogy eljöttél és ezeket elmesélted. Még egy utolsó kérdés. Azt említetted, hogy amikor felavattak, kaptál egy ilyen nagy jóslást, amibe előrevetítették az életedet. Ez valóban így volt? Tehát kaptál egy prognosztizálást így az életed végéig?
Na most ez nem azt jelenti, hogy azt mondták meg nekem, hogy hány éves koromban miben fogok meghalni. Uh-huh. Tehát mondjuk nem ez a lényeg, hanem itt azért a valláshoz való viszonyomat, vagy a valláshoz való viszonyomból kiindulva bizonyos cselekvés formákat határoztak meg. Mi az, amit tehetek, mi az, amit nem tehetek, milyen körülmények között tehetek bizonyos dolgokat, milyen körülmények között nem, mert az nem egyeztethető össze azokkal az istenekkel, akiket megkaptam.
Uh-huh. És az benne volt, hogy könyvet fog szírni, ami 2009-ben megjelenik?
Nem, az benne, ez így konkrétan persze nem volt benne, de az benne volt, hogy kommunikációval kapcsolatban fogok dolgozni mindig, és vallással kapcsolatban fogok dolgozni. Most ez azért érdekes, mert ez a vallási közösség, akikkel én nagyon-nagyon hosszú ideig együtt éltem, és együtt dolgoztam, ők spiritiszták is egyben, és a beavatásomat megelőző spiritista szeánszon vagy misén ott ugye leszálltak az ősök szellemei, különféle halott szellemek, és elmondták, hogy korábbi életeimben is mindig vallással kapcsolatos foglalatosságot üztem.
Hát akkor valószínűleg a következő
életeimben is biztos, hogy ezt fogom. Egészen biztos.
De ezt köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm.
És elmesélted ezeket hát szerintem rettentő érdekes dolgokat. Dornbach Mária volt a vendégünk, és keressétek az Istenek a Leveses Tálban című könyvét, és búcsúzóul még a Szentéria lemezről meghallgatunk egy dalt.
Bábaluájé, ez a címe.
Sara gode, sara titi namo sara gode, sarago de mo sarago de saratiti na mo sarago de arovito na wado sarago de mo sarago de saratiti na mo sarago de arovito na wado danso sarago de mo sarago de saratiti na mo sarago de sarago de mo sarago de saratiti na mo sarago de arovito na wado sarago de mo sarago de saratiti na mo sarago de arovito na wado sarago de mo sarago de saratiti na mo sarago de sarago de mo sarago de saratiti na mo sarago de arovito na wado sarago de mo sarago de saratiti na mo sarago de arovito na wado sarago de mo sarago de saratiti na mo sarago de sarago de mo sarago de saratiti na mo sarago de arovito na wado sarago de mo sarago de saratiti na mo sarago de arovito na wado mero boya maro kuina kuina sunsaka sukorero kuina mero boya maro kuina kuina sunsaka sukorero kuina kuina mero boya merungwen mero boya mero kuina mi bito die a choyi e mi die
osiwa osiwa mapasile mi
bita die a soyi e mi die
osi kwa mamasile soyi e mi die osi kwa
mi bita die a soyi e mi die
osi kwa mamasile soyi e mi die osi kwa
mi bita die a soyi e mi die
osi kwa mamasile soyi e mi die osi kwa
Chakarai chua
Ado chakara
Chowale chowome Nana ukwae
Ado chakara
Chowale chowome Nana nodie
Ado chakara
Chowale chowome Nana nalona
Ado chakara
Chakarai chua
Ado chakara
Chowale chowome Nana ukwae
Ado chakara
Chowale chowome Nana nalona
Ado chakara
Chowale chowome Nana nodie
Ado chakara
Folytatjuk az Afrika fét, és hogyha minden jól megy, és az elmúlt 300 méterhez képest nem változott a Molnár Lászlóék földrajzi helyzete, akik Mauritániában vannak, akkor itt vannak velünk a vonal túlsó végén. Négy keréken, öt földrészen át. Szép jó napot kívánok!
Szép napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Igen, itt állunk mozdulatlanul egy helyben, nehogy véletlenül megint kimenjünk az adástérből.
Jó napot. Az mit jelent pontosan, hol? Tehát,
Földrajzilag.
Így van.
Hát koordinátákat kéne mondani, az most éppen ki van kapcsolva a kocsi, nem látom a egyébként helyek közel működő GPS-t, úgyhogy azt tudom mondani, hogy a Mauritán határtól vagyunk körülbelül 200 kilométerre, és Daklától pedig szintén nagyjából 200-180 kilométerre, itt a nagy kiesnem pusztaság közepén, ahol embernek, háznak, autónak, bárminek a nyomát nem látjuk.
De hogyha jobbra néz, mit lát?
Ha jobbra nézek, akkor
pusztaságot, és a gondolom balra is.
Balra is, kivételesen balra is pusztaság van, és a horizont is nagyon távol látszanak dűnék.
Többes szám első szemét alkalmazott, hogy itt vagyunk, és megálltunk. Kikről van szó?
Igen, hát velem van Monos János kollégám, ugye a Tentel Travel ügyvezető igazgató tulajdonosa, akivel ugye Algériában is voltunk, és még Bamakói közös lesz az utunk.
Cégnevekkel óvatosan bánjunk majd adásban.
Oké, Agadiróta pedig velem van, velünk van még Mihály Balázs kollégám, aki Maliba jön, és ott remélhetőleg sikeres AU misszió telepítésének a csíráját szeretné lerakni. Úgyhogy hárman vagyunk, most rengeteget megyünk, hát egy nap is 890 kilométert autóztunk, úgyhogy hatalmas lehetőségeink vannak nagy beszélgetésekre, világról, kultúráról, civilizációról, elmaradott és fejlett világ kultúrájáról, vallásokról. Úgyhogy jól el vagyunk.
És nem utolsóban a homoknak a különféle állagairól is gondolom elég jókat lehet beszélgetni. Mi a mai etap? Meddig kell eljutni?
Hát elég ambíciózus céljaink vannak, mert attól függ, hogy a határon hogy tudunk átmenni. Ugye mondják, hogy ez nem biztos, hogy nagyon egyszerű művelet, de igazából szeretnénk elkanyarodni majd a főútvonaltól kicsit északkelet irányba, és elmenni Csingetti felé, jól mondom, azt hiszem a nevét. Ott van ugye fantasztikus geológiai képződmények és a világörökség része, az több száz kilométer a főútvonaltól, talán sikerül bemennünk. Atarig jó lenne eljutni, de hát az még legalább egy 6-700 kilométer.
Fia, hát nem lesz kis teljesítmény, hogyha sikerül, főleg azokban a körülményekben, amikben vannak. A tegnapi nap honnan indult és hova sikerült megérkezni?
Tegnap Tantanban aludtunk, tegnap előtt Tantanban aludtunk, és tegnap reggel egy édes aranyos benzinkutszállás van, ahol hát jó, hogy jó idő van, mert természetesen ezeken a szállásokon legfőbb hideg víz van, és egy kellemes saját vásárlású reggeli után indultunk és mentünk Dakláig, ami egy egészen más típusú, ez egy kultúrváros, nagyon sok franciával egyébként, hozzá kell tegyem, hogy itt már nem ezen a szakaszon, de Tantan és Dakla között rengeteg francia turistával, lakókocsisokkal találkoztunk. Dakla az pedig úgy tűnt a környék egy üdülő paradicsom, hát ott legalább 100-150 francia lakókocsisokkal találkoztunk, és kevésbé hozzá kell tegyem valami fajta fenyegetettséggel eddig még.
A technikai problémák adottak az autóval esetleg, mert sokat beszéltünk az autó felkészítésről.
Nem, az autó egyelőre nagyon jól működik, pedig hajtva van bőven. Éppen most meg voltunk lepődve, azért is tudunk beszélni egyébként, mert valószínűleg a franciák miatt jobb minőségű dízelolajat árultak, mint más területeken, mert itt ezen az úton megtátosodott egyszerűen, nagyon gyorsan ment, úgyhogy az autó jól működik.
Na hát...
Akkor... És hát talán mi is jól működünk egyébként, mert jól érezzük magunkat.
Hát ez a legfontosabb. Így van, hát köszönjük szépen ezt a kis élménybeszámolót. Remélem akkor jövő héten még tudunk még beszélni, nem tudom merre lesznek, de majd jelentkezünk mindenféleképpen. Köszönjük szépen, és kellemes vasárnapot.
Jövő héten ilyenkor, ha beszélünk, akkor Bamakóból fogunk beszélni.
Ó, hát akkor az már.
Hazai pálya szinte itt Afrika félben. Köszönjük szépen, és további jó utat.
Köszönjük szépen, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Molnár Lászlóval beszélgettünk, aki a négy keréken öt földrészen át expedíció vezetője, jelenleg ugye a Bamako, nem? Mi ez? Mauritánia határ környékén tartózkodik.
Nincs más hátra, mint hogy zenéljünk, és utána még egy program ajánlót kötünk az orrotokra.
Hú, de szép. Jó. Obatala, ez következik.
Oh, God.
és ahogy ígértük, akkor jöjjenek tehát a programok. Gyermekek a túlélés szélén március 14-ig látható még ez a fotókiállítás a Millenárison.
És aztán a jól megszokott Tutanhamon kincse című kiállítás a Van Design Centerben.
Jól megszokott,
hát hallották már jó sokszor, de nem baj, mert jó a kiállítás, és április 25-ig fogadja a látogatóit.
Aztán a Zászle Múzeum, ami a József körút 64-ben található, bemutatkozik ott nem más, mint a Kongói Demokratikus Köztársaság.
Aztán jön a Száhel és Szavanna vidéke címmel nyílt fotó kiállítás, amely Győrben a Petőfi Művelődési Házban látható egészen március 19-ig.
Aztán újra indul az Afrimázs Filmklub, ami az Afrikai Magyar Egyesület filmklubja. Március 10-én 6 órai kezdettel látható a Kincses Núbia című Szudánban forgatott film.
Egy kis napsütés, ami most hiányzik, de ez a címe annak a Zsurdan Mészői Beatrix fotókiállításnak, amely március 21-ig látható Szenegárról szólva a Marcibányi téli művelődési házban.
Aztán az egyiptomi hetet még nem mondtuk, ez március 8-a és 12-e között lesz a Zsimond király főiskolán, és ha majd odaérünk, várja, március 8-a, az már mindjárt itt van, az, úgyhogy akkor...
Igen, az holnap.
Rohan az idő. Hétfő.
Igen.
Hétfőn indul egyiptomi magyar kapcsolatok előadása, ami 4 órától lesz, aztán kedden magyar régészeti tevékenységek Egyiptomban, aztán lesz biztonságpolitika és nemzetbiztonsági fórum ülése. Egyiptom szerepe a közel-keleti béke folyamban, ez a március 15-i előadás, aztán a Fáraók földjén filmvetítés 11-én csütörtökön, és egy kis történelmi összeállítás, Egyiptom történelme, egyiptomi kopt kereszténység az utolsó napon, március 12-én pénteken.
Na, a ember legyen a talpán, aki ezt megjegyezte, és nem jegyzetelt közben.
De biztos jegyzeteltek a hallgatók. Van. Illetve azt is felírhatjátok, hogy mi következik itt a Rádiókafén, utánunk a Music Café Instant, a Rádiókafé slágerlistája, aztán egy órától pedig Michael Simmons tanár úr a Soul School-lal. Maradjatok itt, mi viszont elmegyünk. Sziasztok!
Sziasztok.